Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet a mai vasárnapon. A Zsoltáros mondja, szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Hiszen Te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk fennállva. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. A mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek a mai napon hozzánk szóló igéjét, amint az írva található az Ószövetségben, Mózes második könyvének 33. részében a 12-től 23. versig terjedő ige szakaszból. A megnevezett helyen így szól hozzánk a mi Urunk. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak, nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr. Van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak kezemmel, amíg el nem vonulok, azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja. Amen. Isten áldja meg az ő szent igéjének meghallását, szívünk befogadását, és azt, hogy az ő igéje a lélek jó gyümölcseit teremje a mi életünkben. Könyörögjünk ezért, testvéreim, és hajtsuk meg fejünket fennállva imádságban. Köszönjük, Urunk, azt neked, hogy nyilvánvaló bizonyságait láthatjuk a mindennapokban, a mi életünkben, a te irántunk való jóságodnak. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te akkor is velünk vagy, amikor a síralom völgyén kell átmennünk. Urunk, mi vágyunk hozzád, mindennél jobban kívánjuk a veled való közösséget. Köszönjük neked, hogy hétről hétre és napról napra szólsz hozzánk, megerősítesz minket. Kérünk, erősítsd hitünket. Add, hogy éppen az szóljon hozzánk a te személyes üzenetedben a mai napon, amire most a legnagyobb szükségünk van. Bocsáss meg nekünk azt, hogy ha bár tudtuk, hogy kicsoda vagy te, ha tudtuk, hogy ki a mi megváltónk, ki a mi életünk ereje, ha tudtuk, hogy ki a mi egyetlen vigasztalásunk életünkben és halálunkban, mégis bár mindezt tudtuk és ismertük, elestünk, vétkeztünk, aggodalmaskodtunk, kétségbe estünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd élhessük át újból és újból, hogy itt van az Isten köztünk, mert szól a szavad, mert munkálkodik szent lelked, és mi ezt tapasztalhatjuk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert a mi vétkeink miatt most is szükségünk van bűnbocsátó szabadításodra. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy semmi ne gátolja mi bennünk az igére való figyelésünket, a veled való közösségünk megerősödését. Dicsőítünk téged azért, hogy a mi Urunk Jézus mindent elvégzett ezért. Így kérünk téged, és bizalommal, reménységgel és bátorsággal kérünk téged, hogy szent lelked lágyítsa meg a mi kemény szíveinket, hogy meghallhassuk a te igédet. Jézus Krisztusnak, a te szent fiadnak nevében könyörgünk hozzád. Amen. Fohászkodjunk a Szentírás szavaival. Lábunk előtt, Urunk, mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Istennek választott népe, keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, Istennek azt az igéjét, amely alapján az ő evangéliumát ma ti közöttetek hirdetem, olvasom az Új Szövetségből. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 9. részéből a megnevezett rész 28-tól 36. versig terjedő ige szakaszából, Jézus megdicsőülésének történetéből. E beszédek után, mintegy 8 nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost, meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Mert nem tudta, miről beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reá, hallgassatok! Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak. Amen. Kedves testvéreim, minden bizonnyal mindannyiunk számára ismerős ez a történet, mondjuk Jézus megdicsőülésének történetének inkább protestáns, református szóhasználattal, mondjuk Jézus színeváltozása történetének inkább katolikus szóhasználattal, színeváltozás utal ez a szó, ez a kifejezés arra, hogy az ember Jézus itt tanítványai, emberek, mellette álló emberi tanuk előtt feltárja az ő lényének titkát, megmutatja az ő isteni dicsőségét. Nagyon különösen ér véget a Lukács írása szerinti beszámoló, ugyanis Jézus megkéri a tanúkat, a tanítványokat, Jakabot, Jánost és Pétert, hogy ne mondják el senkinek azt, ami történik. És utána Lukács meglehetősen egyszerűen azzal folytatja a történetet, hogy a tanítványok engedelmeskednek ennek a hívásnak, és utána azokban a napokban senkinek nem mondják el azt, ami történik. Hát azt gondolom, testvérem, hogyha valakik egy ekkora csodának, egy ilyen nem mindennapi eseménynek a tanúi, akkor nem egyszerű magukban tartani azt. És itt mégis az olvasható, hogy ők engedelmeskednek Isten parancsának, titokban tartják, némák maradnak, nem mondják el, nem beszélik el senki előtt azt, ami történt. Pedig azt hiszem, testvérem, hogy akik átéltek már egy hasonlóan csodálatos élményt, akik megtapasztalták már hasonlóan közelről Isten jelenlétét, vagy akik, ha nem is Isten megtapasztalásával kapcsolatban, de ehhez hasonlóan valami hatalmas dolgot átéltek az életükben, azoknak nehéz arról hallgatniuk. Hiszen az ilyen élmények, azok egy életre szólóan meghatározóvá válnak azok számára, akik átélik, és egy életre szólóan meghatározóvá válnak, egy életre szólóan nehéz nem beszélni róla, de különösen nehéz nem beszélni róla az első napokban. És abból láthatjuk, hogy ez a történet és ezek az események is ilyen meghatározó események voltak, hogy itt ugyan a tanítványok nem beszélnek arról, amit tapasztaltak. Nem beszélik el senki előtt. Nem mondják el senkinek, nem hívnak senkit ezzel Jézus közelébe, ezzel a bizonyságokkal. Később azonban Péter, amikor a második levelében, Péter apostol második levelében, évtizedekkel később, talán a halálára készülve, ezt szokták az írásmagyarázók feltételezni, bizonyságot tesz Isten hatalmáról, és bizonyságot tesz arról, hogy Isten Krisztusban megnyilvánuló hatalma neki a legsötétebb élethelyzetekben is biztonságot, bizonyosságot és bizalmat jelent, és szilárdan áll ebben, akkor erre az eseményre utal vissza. Arra az eseményre utal vissza az ő levelében, amit más tanítványok számára ír bizonyságtételként, buzdításként, más tanítványok hitét akarja ébreszteni és erősíteni a levele által, azzal, hogy rámutat Krisztus isteni hatalmára, és arra, hogy semmi nem történhet Isten akarata nélkül, akkor erre az imént felolvasott eseményre utal vissza, amelynek Jakabnal és Jánossal együtt volt a tanúja. Különös lehet ez, annak fényében, hogy átélte korábban azt, hogy Krisztus gyalázatos halált szenvedett a Golgota keresztjén. Később tanúja volt a feltámadott Krisztus dicsőségének és mennybe menetelének is, mégis, amikor Krisztusban való bizonyosságáról beszél, akkor erre a tapasztalatra, a megdicsőülés hegyén történt eseményekre utal vissza. Innen meríti az ő bizonyosságát. Most tehát a mai napon, a mai Isten tiszteleten, a mai ige hirdetésben Jézus megdicsőülésének vagy színe változásának ezt a tanítványok számára akkor is nagy hatású, elhallgatott, később azonban kibeszélt és bizonyosságot jelentő eseményét nézzük meg, mégpedig a szereplők nézőpontjából. Minden itt a történetben megjelenő szereplő nézőpontjából áttekintjük azt, hogy mit is jelentett az itt megszólalók számára, az itt megjelenő személyek számára ez a történet, ez az esemény. Megnézzük először Mózes és Illés, az Ószövetség nagy tanítói, prófétái, hűséges, Istenben hívő emberei szemszögéből, majd megnézzük az Atya Isten szemszögéből, aki maga tesz bizonyságot az ő fia kiválasztottsága, Isten fiúsága mellett, majd megnézzük Krisztus szemszögéből, végül pedig megnézzük a tanítványok szemszögéből is, és így tanítványok szemszögéből nézve, kicsit a mi szemszögünkből is rátekinthetünk, láthatunk belőle valamit. Nézzük először Illés és Mózes szempontját. A megdicsőülés hegyén Jézus arca elváltozik imádkozás közben, és az Ószövetség két szentje, két Istenhez hűséges ember jelent meg mellette. Mózes az egyikük, és Illés a másikuk. Illés, aki egyike annak a két személynek az Ószövetségben, akiről tudhatjuk azt, hogy nem látott halált, mert Isten magához vette őt és Énokot korábban, de itt most Illésről van szó, mert Isten magához vette őt élete végén, elragadta, magához fogadta, nem kellett megízlennie a halált. A másikuk pedig Mózes, akiről azt olvassuk a Szentírásban, hogy maga Isten temette el. Ebből is látszik a két próféta, a két szent, Isten két ószövetségi szolgájának, emberének az Isten előtti helyzete. Őket valamiért Isten nagyobb méltóságban részesítette, mint másokat. Ezt mutatja meg az, hogy személyesen Isten temeti el Mózest, és ez mutatja meg azt, hogy Illést magához ragadja. Ők azok, akik bizonyságot tesznek Jézusról a megdicsőülés hegyén. És az a bizonyságtételük, ami itt elhangzik, az tulajdonképpen nem más, mint folytatása az ő igehirdetésüknek. Annak az igehirdetésnek, azoknak a szavaknak, amelyeket az Ószövetségben olvashatunk tőlük. Jelenlétük az elváltozott és dicsőségében megmutatkozó Krisztus Jézus mellett azt mutatja meg számunkra, arra figyelmeztet minket, hogy az Ószövetség ígéretei Krisztusban teljesednek be. Hogy Istennek az ő népével és az egész emberiséggel, Ádám minden magvával való története, amely az Ószövetségben egykor elkezdődött, amelyről az Ószövetség lapjain bizonyságtételeket olvashatunk, az nem megtört, nem befejeződött, nem új kezdetet vett, hanem folytatódott. De nem is egyszerűen folytatódott, hanem beteljesedett Krisztus eljövetelével, Krisztus megjelenésével. Krisztus annyiban hoz újat, hogy az ígéretek benne teljesednek be. Amit Isten korábban megígért, az Krisztusban kézzelfogható, valósággá válik. Ahogyan az Ószövetségben Mózes és Illés tevékenysége, és az az ige, amit Isten az ő szájukba adott, végső soron Krisztus személyére mutatott rá, róla prófétált, ugyanúgy ők most is az ő életére, most is Krisztus életére, és Krisztus sorsára mutatnak rá. Beszélnek az ő élete végéről. Beszélnek Jézus élete végéről, és amikor a Szentírás itt ahhoz lép, hogy az ő élete végéről beszél, akkor abból a kifejezésből, ami a görög szövegben szerepel, az Exodus szóból, ami ugye Isten népének a kivonulásáról szóló könyv címe is, Mózes második könyvének a címe, ami az Egyiptomból való kivonulásról szól, tehát a kijövetelt jelentő görög szóról szóval ír itt a Szentíró, akkor ez a szó kétszeresen utal Jézus életének végére. Utal egyszer arra, hogy neki gyalázatos halált kell elszenvedni a kereszten, azonban utal arra is, hogy nem ezé a keserves halálé, és nem a gyalázaté az utolsó szó Jézus életében, mert ő életének végén, feltámadása után, a végső kimenetelekor, a végső exodoszakor a mennybe megy majd föl. Beszélnek itt tehát az ő életének végéről annak értelmében, abban az értelemben, hogy Jézus Krisztus lesz az, aki kereszthalálával engesztelést szerez minden ember bűnéért, kereszthalálával Isten haragját magára vállalja, és felőlünk, emberek felől elvonja, de beszélnek arról is, hogy az ő életének vége dicsőséges vég lesz. Amikor ő kimegy ebből a világból, akkor a mennybe, a mennyei dicsőségbe, az Atya Istenhez megy majd el. Különös az, hogy arra is rámutat Illés és Mózes, hogy ennek Jeruzsálemben, a Szent Városban kell megtörténnie. Az ő életének végéről beszéltek Mózes és Illés, amelynek Jeruzsálemben kell végbe mennie, írja a Szentírás. Számunkra talán esetlegesnek tűnik az, hogy hol történik az esemény. Isten tervében azonban nem az. Isten ugyanis Ábrahám kiválasztása óta, és azóta, az esemény óta, amikor Ábrahámnak először, majd az ősatyáknak még több alkalommal is ígéretet tett arra, hogy ő általuk nyer áldást a föld minden nemzetsége, azóta Isten készítette ezt a helyet, hogy a megváltás helyéül szolgáljon. Józsué és a Bírák könyvében hosszú harcokról szóló beszámolókat, elbeszéléseket olvashatunk, amelyek a mai olvasóit számunkra is nagyon kegyetlennek, véresnek tűnnek. Azonban Isten ezeken az eseményeken keresztül is megőrizte az ő választott népét, és megőrizte az általa választott helyet arra, hogy ott majd az Úr Jézus Krisztus életének feláldozásával, Istennek szentelésével miértünk eleget tehessen, és nekünk a bűnbocsánatot és az életet megnyerje. Erre nézve küzdött Isten az ő népéért a bírák, majd a királyok és a proféták idejében. Nem esetleges tehát az, hogy a megváltás elvégzésének Jeruzsálemben kell megtörténnie, hanem Isten tervének, Isten végzésének a része. Összefoglalva tehát, a két bizonyságtevő férfi, Mózes és Illés arra mutatnak rá, hogy Jézus Krisztus az ígéretek beteljesedése, az Ószövetség ígéreteinek beteljesedése. Másodikként nézzük meg Isten szempontját. Az igében arról olvashatunk, hogy maga az Atya is tanúságot tesz Jézus Krisztus mellett, amikor így szól. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reá hallgassatok. A másik két evangélium, ahol erről a történetről még olvashatunk, Máté és Márk evangéliuma, még hozzáteszik ehhez az isteni szóhoz azt, hogy benne gyönyörködöm. Ezt mondja az Atya az ő fia megdicsőülésekor, hogy benne gyönyörködöm. Tanúskodik amellett a világ teremtője, a mindenható Isten, Jézus Krisztus Atya, hogy Jézus Krisztus az ő fia. Ezáltal a mellette megjelenő Mózes és Illés fölé emeli itt őt. Jézus Krisztus nem az Úr szolgája, mint Mózes és Illés, hanem szeretett fia. Őt Isten maga választotta ki arra a küldetésre, amelyet ő itt a földön teljesített. Isten arra hívja Pétert, Jakabot, Jánost, és természetesen minket is, hogy ennek a fiúnak, neki, Jézus Krisztusnak engedelmeskedjünk. Annak a Krisztusnak, aki nem eltörölni jött az ószövetségi igéket és az ószövetségi törvényt, hanem beteljesíteni azt. Az Atya tanúskodik arról is, hogy ő gyönyörködik a fiúban. Neki öröme telik az ő fiában, Jézus Krisztusban. Öröme telik az ő engedelmességében. Öröme telik az ő tökéletességében. Az Ószövetségben sok esetben olvashatunk arról, hogy Istennek milyen áldozatokban telik kedve. Milyen áldozatok szépek, kedvesek, helyesek számára. És itt mindig a tökéletes áldozat az, ami tetszik neki. A hibátlan bárány az, amit vár. Istennek nem jó a kevesebb, nem éri be kevesebben. Ő tökéleteset vár. Ő teljesen tisztát és igazat vár. És az a teljesen igaz és tiszta ember Jézus Krisztus. Jézus Krisztus akiben mint áldozatban is gyönyörködhet az Atya, hiszen ő áldozatul adja magát sokakért, hogy üdvösségünk lehessen. Gyönyörködik benne, mert szereti őt. Gyönyörködik benne, mert szereti őt, de nem az önmagát megtagadó szeretettel, hanem tökéletességében, tisztaságában, és Istennek való teljes engedelmességében gyönyörködve. Így beszél János evangéliuma is arról, hogy az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe ad. Isten szempontja tehát így jelenik meg a történetben, hogy tanúságot tesz amellett, hogy Krisztus valóban Isten fia, és hogy kijelenti azt, hogy ő neki gyönyörűsége telik, öröme telik az ő fiában. Öröme telik benne, hiszen azt a rendeltetést az ő fia tölti be, amelyetre ő az embert megalkotta. Hiszen Isten célja a teremtéssel, az ember megalkotásával az volt, hogy olyan teremtményt alkosson, aki teljes testével, lelkével, teljes valójával Istent keresi, Istent dicsőíti meg, a vele való kapcsolatban él. És ez a személy Krisztus volt. Ádám engedetlenné vált Istennek, Krisztus azonban engedelmességével az elbukott ember számára is megszerezte a bűnbocsánatot és az örök életet. Harmadszor Jézus Krisztusnak a szempontjára tekintsünk rá. Mi lehetett Krisztus célja azzal, hogy embereknek, a tanítványainak megmutatta az ő dicsőségét? Hogy kereszthalála és mennybe menetele előtt egyeseknek, de csak háromnak a tanítványok közül felmutatta az ő lényének, személyének titkát. Az Úr Jézus Krisztus, a testélet ige, Isten fia itt megmutatja az ő dicsőségét, azonban csak három tanítványa lehet tanúja ennek. Jakab, Péter és János az a három tanítvány, aki előtt elváltozik, feltárva Isteni dicsőségét, megmutatva azt, amit Pál apostol később így fogalmaz meg, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Mi lehetett ezzel a célja? Ha az, hogy mindenkinek bátorítást nyújtson ezáltal a nyomorúság napjai és a kereszthalál előtt, akkor miért nem mutatta meg magát minden választottjának Isteni dicsőségében? Láthatjuk tehát, hogy mást célt kell keresnünk. Lukács evangélista tanúsága szerint 8 nappal történik mindez azután, hogy Péter megvallja azt, hogy benne ismerték fel a tanítványok a Messiást, Isten Krisztusát, az élő Isten fiát. Jézus Krisztus 8 nappal mutatja meg a dicsőségét azután, hogy arról tanította tanítványait, hogy aki őt akarja követni, annak magának is fel kell vennie a keresztjét. 8 nappal történik a színeváltozás azután, hogy első alkalommal fette fel tanítványai előtt azt, hogy neki szenvednie kell, el kell vettetnie és megszégyenítetnie a főpapok, írástudók és vének által. 8 nappal azután, hogy először beszélt arról, hogy Isten terve az ő életével az, hogy elszenvedje a kereszten a gyalázatos halált, azt a halált, amelyet Isten a maga törvényében átkozott meg. Majd 8 nappal ezután dicsőségét mutatja fel. Dicsőségét mutatja fel, nem véletlen, hogy éppen 3 tanú előtt, hiszen 3 tanúságtételére van szükség a korabeli joggyakorlatban ahhoz, hogy egy állítást igaznak fogadjanak el. És 3 tanítvány tanúsága elegendő lenne ahhoz, hogy a tanítványok tudják, amikor a kereszten szemlélik az ő megváltó urukat, hogy ő rajta nincs hatalma a halálnak. Ő elkerülhetné a halált, de a halálnak nincsen hatalma rajta. Az ember fiának el kell szenvednie a halált. Nem kerülheti el ezt a gyalázatot, hiszen ő maga hirdeti meg prófétaként. Ő maga prófétál erről. Itt viszont a megdicsőülés hegyén, ami a keresztény hagyomány szerint a Tábor hegye, az Ószövetség egyik gyakran megjelenő hegye, ma pedig tulajdonképpen zarándok helyként is ismert, megmutatja itt, és feltárja itt az ő hatalmát is. Éles ellentét van a kettő között. Éles ellentét van a szenvedés kényszere, amiről prófétál, arról, hogy neki el kell vettetnie, el kell szenvednie a halált, és a fénylő arc dicsősége között. Dicsőségeivel és Isten fiúságának megmutatkozásával azt akarja megmutatni a három tanítvány számára, és rajtuk keresztül a mi számunkra is, hogy ő nem mások akaratából, hanem a saját akaratából megy a keresztre. Krisztus annak akarta a megdicsőülés hegyén a bizonyságát adni, hogy nem akarata ellenére viszik őt a halálba, hanem önként ajánlja fel magát. Ő engedelmes gyermeke atyának, akiben gyönyörködhet az atya. És ő önként veti alá magát Isten akaratának, önként és szabad akaratából, önként engedelmes egészen a keresztfának haláláig. Ahogyan itt a megdicsőülés hegyén Krisztus dicsőségbe öltözött, ugyanúgy testét is megóvhatta volna a haláltól. Ahogyan Kálvin János írja, Krisztus alá volt vetve a halálnak, mert akarta. Megfeszítették, mert maga ajánlotta fel magát erre. Krisztus tanítványok szeme láttára történő elváltozása, annak bizonysága, hogy neki hatalma lett volna, hatalma lenne a halál elkerülésére. Mégis önként vállalja azt. Önként megy a keresztre, önként veti alá magát Isten haragjának, önként vállalja magára az embert sújtó átok terhét, önként megy a kínhalálba, hogy ezzel Isten haragjának eleget tegyen, és az embert, így a minket is sújtó ítéletet és annak terhét elvegye rólunk. Önként vállalja ezt. Önként vállalja ezt, és ezt mutatta már meg akkor is, amikor 40 napos böjtje során a sátán kísértette őt. A sátán azzal kísértette őt, hogy értelmetlenül vesse le magát a szent hely a templom párkányáról, hiszen ő Isten fia, akit megóvnak Isten angyalai. Jézus Krisztus azonban azt tudja válaszolni a kísértőnek, hogy Isten igényében az is benne van, hogy ne kísérd a te Istenedet. Ő neki nem értelmetlen halálba kell mennie, hanem azt a poharat kell kiinnia, amit az atya rendelt neki. Utána azzal is kísérti őt a kísértő, hogy felviszi egy magas hegyre, és azt mondja neki, hogy ha leborulva imádsz engem, az ördögöt, akkor neked adom azt. Krisztus azonban rámutat arra, hogy az megvan írva az is az Úr igéjében, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ugyan Krisztusnak hatalma lenne a mindenek fölötti hatalomra, anélkül is, hogy az ördög ezt felajánlaná neki, ő mégis nemet mond erre a hatalomra, mert szolgálni jött. Szolgálni jött, és azért, hogy életét adja váltságul sokakért. Ennek bizonysága az is, hogy az ő arca elváltozik a megdicsőülés hegyén, és isteni dicsőséget ölt. Mózes csak hátulról láthatta Isten dicsőségét. Itt a tanítványok fedetlen fővel szemlélhetik azt, de látszik, hogy a látványa, nem tudják elviselni a látványát. Később azonban az Új Szövetségben nekünk ígéretünk van arra, hogy majd az örökkévaló, örök dicsőségben mi is fedetlen fővel szemlélhetjük Isten dicsőségét. Elváltozik arca a megdicsőülés hegyén, és fehér ruhát ölt magára. Ha Krisztus az őt unszoló tanítványok szavára itt a hegyen marad, akkor övé ez a fehér ruha, a tisztaság szimbóluma, hogy az isteni dicsőség megjelenítője, azonban akkor nekünk, embereknek nem szerez fehér ruhát. A kereszten elszenvedett halálával viszont minden benne hívő meg megszerzi a mennyei örök dicsőségben való részesedést. Nem ennek lehetőségét, hanem ennek ígéretét, az ebben való bizonyosságot szerzi meg a benne hívőknek. Minden benne hívő embernek és bűnösnek megszerzi azt, hiszen ezért megy a keresztre, ezért pontja ott az ő vérét, hogy Isten az ő tiszta fehér ruhában lássa. Ha itt marad, akkor övé a fehér ruha. Így azonban, hogy nem maradt a hegyen lévő dicsőségben, hanem vállalta azt a halált, ami rávár, vállalta, hogy kiissza azt a poharat, aminek a kiívása fájdalmas, minden hívő, mindannyiunk számára megszerezte ezt a tiszta fehér ruhát. Végezetül nézzük meg a tanítványok szempontját. Ahogy már láthattuk, a tanítványokat boldogsággal tölti el az, hogy Krisztus dicsőségét láthatják. Maradni szeretnének a hegyen. Jó nekik a dicsőséges Krisztussal való közösség. Ezért ott maradnának. Péter is, amikor Jézus korábban az ő szenvedéseiről beszél, és arról, hogy neki halált kell szenvednie, akkor azt mondja Jézusnak, hogy Mester, hát ez nem eshetik meg veled. A mennyei dicsőségben viszont maradni szeretne. Ha azonban Krisztus nem szenvedi el a halált, akkor nem szerzi meg számunkra a mennyei dicsőséget sem. Krisztusnak az ígéretek szerint ugyanis szenvednie kell, és ezen a szenvedésen keresztül kell bemennie az örök dicsőségbe. Ha itt marad a hegyen, azzal nem engedelmeskedik atya akaratának, és nem tesz eleget az ember bűnéért. A tanítványok maradni szeretnének Krisztussal a hegyen. Jó nekik a mennyei dicsőség, jó nekik a bizonyosság. De nem szeretnék látni az elvetett és szenvedő Krisztust. A tanítványok közösségben szeretnének lenni Krisztussal, de a dicsőséges Krisztussal való közösséget keresik, és nem az elvetett Krisztussal való közösséget. Pedig Krisztus világos szavakkal hirdeti meg nekik, hogy aki utána akar menni, aki tanítványa akar lenni, aki követni akarja őt, annak vállalnia kell a szenvedést is. Annak vele együtt kell szenvednie, és majd vele együtt fog megdicsőülni. De aki tanítvány, annak mind a kettőben része kell, hogy legyen. Ezt jelenti Krisztus követése. Vele együtt halunk meg, és vele együtt támadunk új életre. Milyen különös az is, hogy itt, ebben a történetben, amikor Jézus megdicsőüléséről olvasunk, a tanítványok fönn szeretnének maradni a hegyen, Isten dicsőségében lenni, utána viszont lent, a hegyről lemenve, az élet sűrűjével, a mindennapok nehézségeivel és szenvedéseivel kellett találkozniuk. A következő napon, miután leértek a hegyről, ahol Péter, Jakab és János tanúja volt Jézus megdicsőülésének, akkor a sokaságból, a Jézus köré gyűlő sokaságból egy ember kiáltott a tanítványokhoz, és kiáltott Jézushoz, a mesterhez, hogy gyógyítsák meg az ő fiát, akit egy gonosz lélek gyötör. Nem tudjuk pontosan, hogy milyennek a léleknek az eredete, azonban tudjuk, hogy milyen borzalmas dolgokat művel ezzel a gyermekkel, az ő egyetlen gyermekével. Rázza őt úgy, hogy habzik a szája, és hosszú ideig gyötri. Ezt mondja az apa erről a fiúról. És utána az apa Jézushoz fordulva azt mondja, hogy korábban már megkérte a tanítványokat arra, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus azonban így szól ekkor, a kicsit kiszólva nem is az apához, hanem inkább a tanítványairól, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? És ezután magához hívatja a fiút és az apát, és Jézus kiűzi belőle azt a gonosz lelket, amely gyötri őt. A világnak ebből is látszik, és a tanítványoknak is nem csupán a hegyen szemlélt dicsőséges Krisztusra van szükségük, hanem arra a Krisztusra is, aki a földre jön, hogy nekünk életet szerezzen. Ennek bizonysága ez a történet is. Ennek a bizonysága ez a szabadítás történet is, amelyet itt Lukács evangéliumában olvashatunk, és amely nem véletlenül éppen a megdicsőülés hegyén történt esti eseményekre következő reggelen, a következő napon történik. Mert nekünk nem a mennyei dicsőségben maradó Krisztusra van szükségünk, hanem a közénk jövő szabadító és gyógyító Úrra. Ahogyan azt az ószövetségi szakaszban is olvashattuk, Mózes az Ószövetségben Istent csupán hátulról láthatta. Nem láthatta arcának dicsőségét és fényét, de hátulról megpillanthatta őt. És Luther azt az ószövetségi igét egy helyen úgy magyarázta, hogy párhuzamban látta azt Krisztus keresztjével. Nekünk Isten hátát szemlélve, azaz a láthatatlan Isten földön járó szenvedéseket és emberi nyomorúságokat ismerő Krisztust szemlélve kell felismernünk Isten dicsőségét. Az ő dicsősége sehol máshol nem ragyog fel fényesebben, mint keresztjének győzedelmes gyalázatában. Ahol kínhalált szenved, ott életet szerez. Így ír erről Luther. Nem az nevezhető méltán Isten keresőjének, aki az ő láthatatlan dolgait az ő teremtett műveiben felfogva szemléli, hanem az nevezhető méltán Isten keresőjének, aki Istennek látható műveit, azaz a hátát, a szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja fel. Krisztus szenvedésében és keresztjében ragyog fel igazán Isten dicsősége. A tanítványokat tehát arra inti és arra tanítja ez a történet, és így minket is, hogy a hívőnek is része lesz a vágyott koronában, része lesz a vágyott dicsőségben, csak hogy a kereszt útján, Krisztus keresztjén keresztül. Arra tanít ez a történet, hogy a tanítvány Krisztus útmutatása és intése alapján együtt megy Krisztussal a szenvedésbe és a halálba. Hozzá van kötve a tanítvány élete Krisztushoz. De bizonyossága lehet afelől, hogy vele együtt megy majd a mennyei dicsőségbe is. Mert Krisztus ezt megszerezte számára. Befejezve tehát ezt az ige szakasz, ennek az ige szakasznak a magyarázatát, A tanítványokról láthatjuk, hogy a hegyen akarnak maradni, Krisztus dicsőségét akarják szemlélni. Krisztus viszont azt mutatja meg, azt demonstrálja éppen itt a megdicsőülés hegyén, hogy ő önként veti alá magát gyalázatnak és halálnak. Önként és alázatosan a szenvedő szolga némasságával vállalja a kint. Számunkra, kedves testvéreim, tehát a megdicsőülés hegyén történtek azt a kérdést teszik föl, hogy akarjuk-e Pállal együtt úgy és csak úgy ismerni Krisztust mi is, mint megfeszítettet, mint Isten fiát, aki engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig értünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus önként vállalta értünk a kereszthalált. Köszönjük az ő engedelmességét, köszönjük, hogy ő alávetette magát haragnak és átoknak, hogy minket ettől megszabadítson, és fehér ruhába öltöztessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy ő megüresítette magát, mennyei dicsőségét otthagyta, közénk jött, megismerte a mi nyomorúságunkat, elesettségünket, maga is emberi testet öltött, kísértést szenvedett, betegségeket ismerte, fájdalmak férfiának nevezték. Köszönjük neked, hogy olyan Istenhez kiálthatunk, olyan Isten elé vihetjük fájdalmainkat, aki ismeri, és aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Légy segítségünkre, Istenünk, hogy tudjunk a megfeszített Jézusra tekinteni. Tudjunk belőle erőt meríteni, rá támaszkodni, életünk alapját benne megtalálni. Emlékeztes minket minduntalan lelked által arra, hogy milyen drága áron szerezted meg nekünk az örök életet. Urunk Istenünk, segíts minket most, böjt heteiben, hogy tudjunk rád figyelni, tudjunk belőled táplálkozni, tudjunk a benned való hitben megerősödni. Kérünk téged azért, hogy tudjunk úgy élni a mindennapokban, mint kegyelmet nyert bűnösök, akiken fiad érdeméért megkönyörültél. Urunk Istenünk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te közénk jöttél és ismered a mi szenvedéseinket. Könyörgünk hozzád most, Istenünk, azokért, akik nehéz terheket hordoznak. Így imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és könyörgünk hozzád a betegekért is. Urunk, Istenünk, hozzád kiáltunk most különösen is Márton testvérünkért, aki egy súlyos agyvérzés után van. Kérünk téged, hogy te gyógyítsd és erősítsd őt. Urunk Istenünk, nekünk olyan nehéz megszólalnunk, amikor nyomorúságokat látunk, vagy amikor azok a mi életünkre és mi ránk nehezednek. De köszönjük neked, hogy bizonyságunk lehet afelől, hogy te ismered a mi könyörgéseinket, mielőtt még nyelvünkön lenne a szó. Hogy a te lelked is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk. Köszönjük neked, Istenünk, ezt, hogy velünk járó, velünk érző Isten vagy. És kérünk téged, erősítsd azokat, akik beteg szeretteik mellett vannak most, akik őértük könyörögnek és vérasztanak. Te adj erőt ennek a családnak és más hasonló helyzetben lévő családoknak is, szeretetedből ragyogtasd fel előttük dicsőségedet. Mutasd meg nekik lelked által, emlékeztesd őket lelked által afelől, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra válik. Urunk, eléd hozzuk a családokat, hálát adunk értük, hálát adunk gyermekeinkért, és könyörgünk azokért, tanárokért és más pedagógusokért, akik gyermekeink körül dolgoznak. Kérünk téged, te erősítsd őket nehéz munkájukban, te adj nekik kitartást. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akiknek elveszni látszik minden reménye. Eléd hozzuk a magányos embereket, eléd hozzuk az időseket. Kérünk téged, hogy te könyörülj mi rajtunk. Kérünk, könyörülj a mi népünkön is, fordítsd hozzánk szíveinket. Imádkozunk népünk vezetőiért, és a Krisztusban hívő közösségekért is. Urunk, kérünk téged, hogy hadd lássunk téged úgy, mint halálon és bűnön, és minden emberi nyomorúságon győzedelmes és dicsőséget és urat, aki azonban ismeri a mi erőtlenségeinket is. Mennyei atyánk, te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Könyörgéseinket foglaljuk össze a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult legszentebb imádságunk szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük magunkra Isten igéjét áldásként. Jézus Krisztus, ami Urunk, mondja, bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.